Kedves hallgatom! Lukács evangéliuma 7. részének 33., 34. és 35. versével folytatjuk ige magyarázatunkat. Mert eljött keresztelő János, aki nem eszik kenyeret, nem iszik bort, és azt mondjátok, ördög van benne. Eljött az emberfia, aki eszik és iszik, és azt mondjátok, íme falánk és részeges ember, vámszedők és bűnösök barátja, de minden gyermekében igazolódott az ő bölcsessége. Hallom, amint ezt mondják az emberek. Nem szeretem ezt a prédikátort, mert túlságosan értelmi beállítottságú, és a hangja monoton hangzású. Ugyanezek az emberek mondják, nem szeretem azt a prédikátort, mert döngeti a szószéket, és teljes erővel ordít. A probléma nem ezekkel a prédikátorokkal van. A probléma a haszontalan gyermekekkel van, akik szüntelen panaszkodnak. Az Úr ezért dorgálta a maga korát, és ma is alkalmazhatók szavai. Egy farizeus arra kérte őt, hogy egyék vele. Be is ment a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. Lukács evangéliuma, 7. rész, 36. vers. Ez az egyik nevezetes alkalom, amikor az Úr Jézus Krisztus vacsorázni ment valakihez. Amikor ilyen együttléten vett részt, az sohasem lett unalmas alkalommá. Emlékezz arra, hogy nem sokkal ezelőtt megdorgálta ezeket a farizeusokat. Haszontalan utca gyerekeknek nevezte őket. Ezért szinte nehéz elhinnünk, hogy most ettől a farizeustól való meghívása barátságból fakadt volna. Azért hívta meg vacsorára az Urat, hogy kémkedjék utána, és valami hibát találjon benne. Egy bűnös asszony pedig, aki abban a városban élt, megtudta, hogy asztalhoz telepedett a farizeus házában, kenetet hozott egy alabástrom tartóban. Megállt mögötte a lábánál sírva, és könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg. Csókolgatta a lábát, és megkente kenettel. Amikor pedig látta ezt az a farizeus, aki meghívta őt, ezt mondta magában, ha ő volna ama próféta, tudná ki ez, és tudná, hogy ez az asszony, aki hozzáér, bűnös. Lukács evangéliuma, 7. rész, 37., 38. és 39. vers. Amíg Krisztus a farizeus házában volt, egy asszony érkezett oda. Alabástrom tartóban drága kenetet vitt, és belépett a farizeus házába. Abban a korban, ha valaki vendéget fogadott, akkor szomszédjának teljes joga volt ahhoz, hogy belépjen, és odaálljon a fal mellé, vagy leüljön és figyeljen. Nem azért ment oda, hogy beleszóljon a beszélgetésbe, hanem azért, hogy figyeljen. Ez az asszony odament, elfoglalta helyét az Úr Jézus mögött. Abban a korban nem székeken ültek az asztal körül, hanem díványra könyököltek. Jézus egy ilyen díványon könyökölt, és lábát hátrafelé nyújtva előre hajolt a karjára, és így beszélt az asztal túlsó oldalán ülő vendéglátóval. Amint ez az asszony ott állt Jézus lábánál, sírni kezdett, mert bűnei megbocsáttattak, és könnyeivel mosta meg Jézus lábát, és a hajával törölte meg azt. Aztán megcsókolta Jézus lábát, és megkente drága kenettel. Ez a vén farizeus nem is állt szóba az ilyen típusú utcanőkkel. Csak sötétedés után intézte ügyeit, amikor senki sem láthatta. De nem áll szóba ezzel a rossz hírű asszonnyal a nappali órákban. Amikor látta, hogy megtörli és megcsókolja az Úr lábát, azt gondolta, hogy Jézus nem lehet próféta, mert különben tudná, hogy milyen asszony sír mögötte, és törli hajával a lábát. Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta neki: Simon, van valami mondani valóm neked? Ő pedig így szólt: Mester, mondd! Erre ezt mondta Jézus: Egy hitelezőnek volt két adósa. Az egyik 500 dénárral tartozott neki, a másik 50-nel. Mivel nem volt miből megadniuk, mind a kettőnek elengedte. Közülük vajon melyikük szereti őt jobban? Simon így válaszolt: Úgy gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. Ő pedig ezt mondta neki: Helyesen ítéltél. Lukács evangéliuma, 7. rész, 40. verstől a 43. versig. Jézus így szólt: Simon, van valami mondani valóm neked? Simon így válaszolt: Mester, mondd! Ez az egyik legérdekesebb példázat, amelyet Lukács följegyez. Láthatjuk-e történet tartalmából, hogy az Úr Jézus miről beszél? És az asszony felé fordulva beszélt tovább Simonhoz: Látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba, vizet lábamra nem adtál, ő pedig könnyeivel öntözte lábamat, és hajával törölte meg. Lukács evangéliuma, 7. rész, 44. vers. Az Úr most ismeri el először, hogy ott van az asszony. Eddig az ideig nem figyelt rá, de most felé fordul és rátekint. Amíg nézi, ezt mondja Simonnak, aki az asztal másik oldalánál ül: Látod ezt az asszonyt? Simon már mondta magában, hogy az Úr nem lehet próféta, mert nem tudja, hogy milyen asszony van mögötte, különben nem engedte volna meg, hogy hozzáérjen. Most az Úr így szól: Simon, igazán ismered ezt az asszonyt? Figyelj rá! Azt gondolod, hogy látod őt, de egyáltalán nem látod. Az Úr valójában visszafele simogatta a farizeust. Ezért gondolom, hogy az Urat nem baráti gesztusból hívta meg a vacsorára, hanem azért, hogy kémkedhessen Jézus után. Most az Úr Jézus ezt mondja: Te nem csókoltál meg, ő pedig mióta bejöttem, nem szűnt meg csókolni a lábamat. Te nem kented meg olajjal a fejemet, ő pedig kenettel kente meg a lábamat. Ezért mondom neked, neki sok bűne bocsáttatott meg, hiszen nagyon szeretett. Akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret. Az asszonynak pedig ezt mondta: Megbocsáttattak a te bűneid. Lukács evangéliuma, 7. rész, 45. verstől a 48. versig. Az Úr ezt mondja: Te még a korabeli udvariassági szabályoknak sem tettél eleget. Az Úr kinyilvánítja, hogy a farizeus helytelenül viselkedett vele szemben. Ha Simon megfelelő vendéglátó lett volna, akkor megmosta volna az Úr lábát, megkente volna az Úr fejét, és megcsókolta volna. Az volt a kornak a szokása, de Simon egyiket sem gyakorolta. Sajnos ugyanezt lehetne elmondani sok keresztényről, pedig olvassák az etikett szabályokat, de nem tartják meg. Azt kívánom, hogy bárcsak ott lehettem volna azon a vacsorán. Urunk csodálatosan beszélt a vacsora után. Amit mondott, leleplezte Simon lelkét. Ez a szegény utcanő reménytelenül kívánta a bűnbocsánatot. A menny istene van ott, és megbocsát neki. Most ezt mondja Simonnak: Helyesen ítéltél. Azt mondtad ugyanis, hogy aki sokkal tartozott, az természetesen jobban szereti őt. Akkor ő nagy bűnös volt, és neki sok bocsáttatott meg. De mivel te azt gondolod, hogy nem vagy bűnös, megcsalod magad, mert nem kész bocsánatot. Egy képmutató vén farizeus ült Jézussal szemben, akinek nem lehetett megbocsátani. Az asztalnál ülők erre kezdték kérdezgetni egymás között. Kicsoda ez, aki a bűnöket is megbocsátja? Ő pedig így szólt az asszonyhoz. A te hited megtartott téged, menj el békességgel. Lukács evangéliuma, 7. rész, 49. és 50. vers. Ez nagyon érvényes a mikorunkra nézve is. Ha gyülekezeti tag vagy, és sohasem kéred az Úr Jézus Krisztus bocsánatát, elkárhozol. Ez az asszony semmi jó cselekedetre nem támaszkodott, hanem hitt az Úrban, bízott Krisztusban, és bűnbocsánatot kért. A 8. fejezet két példázatot tartalmaz, amelyet Jézus mondott el, a magvető és a lámpa példázatát. Az Úr beszélt a személyes kapcsolatokról, lecsendesítette a vihart, kiűzte a démonokat Gadarában, meggyógyított egy vérfolyásos asszonyt, és feltámasztotta Jairus leányát. Mindezek az események föl vannak jegyezve a többi szinoptikus evangéliumban is. Amint Urunk folytatja szolgálatát, megtudjuk, hogy sokan hozzáfordulnak, és némelyikük előkelő tisztségben levő ember. Ezután városról városra és faluról falura járt, és hirdette az Isten országának evangéliumát. Vele volt a 12, és néhány asszony, akiket gonosz lelkektől szabadított meg, és betegségekből gyógyított meg. Mária, akit Magdalainak neveztek, akiből 7 ördög ment ki, Johanna, Kúzának, Heródes egyik főemberének felesége, és Zsuzsánna, de sok más asszony is, akik szolgáltak neki vagyonukból. Lukács evangéliuma, 8. rész, 1., 2. és 3. vers. Ezután következett a magvető példázata. Amikor nagy sokaság gyűlt össze azok közül is, akik városról városra csatlakoztak hozzá, ezt mondta nekik példázatban. Kiment a magvető vetni. Vetés közben némelyik mag az útfélre esett, és eltaposták, vagy megették az égi madarak. Némelyik a sziklás földre esett, és amikor kihajtott, elszáradt, mert nem kapott nedvességet. Némelyik a tövisek közé esett, és amikor vele együtt felnőttek a tövisek is, megfojtották. Némelyik pedig a jó földbe esett, és amikor felnövekedett, százszoros termést hozott. Majd emelt hangon hozzátette, akinek van füle a hallásra, hallja. Ekkor megkérdezték tőle tanítványai, hogy mit jelent ez a példázat. Ezt mondta. Nektek megadatott, hogy értsétek az Isten országa titkait, de a többieknek példázatokban adatik, hogy akik látnak, ne lássanak, és akik hallanak, ne értsenek. A példázat pedig ezt jelenti, a mag az Isten igéje. Akiknél az útfélre esett, azok meghallották az igét, de azután jön az ördög, kiragadja szívükből, hogy ne higgyenek és ne üdvözüljenek. Akiknél a sziklás földre esett, azok, amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem gyökerezik meg bennük. Ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás idején elpártolnak. Akiknél a tövisek közé esett, azok hallották az igét, de mikor elmennek, az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei megfojtják azt, és nem érlelnek termést. Akiknél pedig a jó földbe esett, azok igaz és jó szívvel hallgatják az igét, meg is tartják, és termést hoznak álhatatossággal. Lukács evangéliuma, 8. rész, 4. verstől a 15. versig. A magvető Jézus. A mag az ige. A madarak az ördögről beszélnek. A sziklás hely azok szíve, akik eleinte lelkesedéssel fogadják Isten igéjét, de a baj és az üldöztetés elnyomja érdeklődésüket. Egy ideig a testies beállítottságú hallgatók nagy érdeklődést és lelkesedést tanúsítanak az ige iránt, de egy kis nyomorúság bemutatja, hogy hiányzik belőlük a valódi hit. Csak némelyik mag esik a jó talajba, és hoz teljes gyümölcsöt. Ezek azok, akik igazán megtértek Isten igéje alapján. Aki lámpást gyújt, nem takarja le edénnyel, ágy alá sem rejti, hanem a lámpatartóra teszi, hogy akik bemennek, lássák a világosságot. Mert nincs olyan rejtett dolog, amely napvilágra ne kerülne, és nincs olyan titok, amely ki ne tudódna, és ismerté ne válna. Vigyázzatok tehát, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, annak adatik, de akinek nincs, attól az is elvétetik, amiről azt gondolja, hogy az övé. Lukács evangéliuma, 8. rész, 16., 17. és 18. vers. A lámpás példázata is nagyon sokat mondó. A világosság teremti a felelősséget. Aki megkapja az igazságot, annak cselekednie kell a kapott áldás alapján. Felelősek vagyunk annak a világosságnak a mértéke szerint, amelyet kaptunk. Az a lényeg, hogy sötétben voltunk addig, amíg az evangélium fénye nem hult ránk. Néha az a benyomásunk, hogy valaki azért bűnös, mert gyenge vagy tudatlan. De Pál azt mondja nagyon őszintén a római levél első részében, hogy az emberek, amikor ismerik Istent, nem dicsőítik őt, mint Istent. Az ember szándékos bűnös. Ilyen bűnösök vagyunk mindnyájan, és a világosságban derül ki felelősségünk. Elveszettekként jövünk-e világba, és ha nem fogadjuk el a világosságot, aki maga Krisztus, akkor a kározatban maradunk. Felelősek vagyunk annak mértéke szerint, hogy milyen világosságot kaptunk Istentől. Egyszer elmentek hozzá anyja és testvérei, de nem tudtak Jézushoz jutni a sokaság miatt. Ezért tudtára adták neki. Anyád és testvéreid kint állnak és látni szeretnének. Ő azonban így válaszolt. Az én anyám és az én testvéreim azok, akik Isten igéjét hallgatják és megtartják. Lukács evangéliuma, 8. rész, 19., 20. és 21. vers. Krisztus egy új kapcsolatról beszél ebben az ige részben. Nem tagadta meg családi kapcsolatait sem, de kész volt kinyilvánítani egy végtelenül mélyebb, szilárdabb és tartósabb kapcsolatot, amely túlszárnyal bármilyen vérségi rokonságot. Ez azt mondja ki, hogy egy hívő sokkal közelebb van hozzá, mint a vérrokonai voltak. Történt egy napon, hogy Jézus tanítványaival együtt hajóra szállt, és így szólt hozzájuk. Menjünk át a tó túlsó partjára. El is indultak. Miközben hajóztak, ő elaludt. Ekkor szélvihar csapott le a tóra, és a hajó kezdett vízzel megtelni, úgyhogy veszélyben forogtak. Ekkor odamentek hozzá, felébresztették, és így szóltak. Mester, mester, elveszünk! Ő pedig felkelt, ráparancsolt a hullámokra, mire azok lecsillapodtak, és csendesség lett. Aztán ezt kérdezte tőlük, hol van a ti hitetek? Ők pedig megrettenve és csodálkozva így szóltak egymáshoz. Hát ki ez, hogy a szeleknek és a víznek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki? Lukács evangéliuma, 8. rész, 22. verstől a 25. versig. Jézus parancsot adott a tanítványoknak, hogy keljenek át a tengeren. A vihar, amire akkor nem számítottak, rájuk csapott. A vihar erőssége érzékelteti a sátán tombolását. Az Úr elaludt, mert elfáradt. Annyira elfáradt, hogy a tomboló vihar sem zavarta alvásában. A tanítványok megrémültek, és úgy érezték, hogy a hajóban mindenki elvész. A vihar nem zavarta az urat, de a tanítványok magatartását felháborította. Jézus megdorgálta a szelet és a tengert, mintha valaki egy megkötött kutyával beszélne. Szó szerint ráparancsolt a hullámokra, vagyis megzabolázta azokat. A csoda abban van, hogy a szél azonnal megszűnt, és a tenger, amely órákon át tombolt, hirtelen olyan sima lett, mint a tükör. Mi gyakran belevisz minket az Úr az élet viharaiba, hogy közelebb kerüljünk hozzá, és megtanuljuk, hogy ő valóban a mi szabadítónk és megmentőnk. Imádkozzunk! Köszönöm neked, Istenem, hogy állandóan vigyázol rám, és ha bele is engedsz az élet viharaiba, de mindig ellenőrzöd a vihar mértékét, hogy túl ne szárnyalja erőmet, és el ne borítson végképpen. Kérlek, ezután is add meg azt a bizalmat, hogy reát hagyatkozzam, és higgyek a kimenekedésben. Ámen.